Szeretettel köszöntelek benneteket. Örülök, hogy közöttetek lehetek. Már régen voltam, mint azt hiszem. Bár nem régen találkoztunk. Nem is mindenkivel. Talán a gyerekek kedvére elmond, befejezem ezt a történetet, amit kezdtünk a szombatiskolán. Jutott eszembe, amikor megláttalak benneteket. Ugye arról volt szó a szombatiskolán, hogy biztos ti is tanultátok, hogy gazdagság milyen veszélyeket rejt. Ezt szól amúgy? Biztos csak én nem hallom. És ugye azt mondja a Szentírás, hogy jó az Isten félelem megelégedéssel. És az igazán az a gazdag ember, aki elégedett. És Tolsztojnak van egy ilyen mesé, aki meg tudja keresni, keresse meg az interneten, érdemes külön megkeresni, csak úgy vázlatosan tudom elmondani. És az arról szólt, hogy volt egy szegény ember, aki kiment a tenger, és fogott egy halat, egy aranyhalat, és mondta neki az aranyhal, ha visszadobsz, akkor teljesítem a kívánságodat. Hát azt mondja, hogy azt kérsz, amit akarsz. Mondta a bácsi, hogy hát nekem nem kell sem, miért kérjek én tőled valamit, és visszadobta. És akkor hazament, és a feleség ott mosott a háza előtt egy ilyen repett teknőbe, és mondja neki, hogy mi történt vele. És mondja, hogy hát kéredett volna valamit. És mondja neki az öreg, azt mondja, hogy hát te bolond öreg, te hát azt mondja, ilyet, azt mondja, miért nem kértesz, legalább egy jó teknőt kértél volna. Látod, hogy egy rossz teknőbe kell mosnom. Menjél vissza és kérj egy teknőt. Na jó, azt mondja, hát visszamegyek. Visszament az öreg, és szólította a halat. És mondja, hogy mi a gond? Hát mondta, hogy az öreg asszony azt mondta, hogy egy új teknő kellene neki, mert ez már nagyon rossz. Menjél haza, úgy lesz. Hazament, látta az öreg asszony, ott áll a ház előtt, és most a szép új teknőbe is. Az öreg megnyugodott, hogy minden rendben. Megint azzal fogadta az öreg asszony, te, nem tudom, ilyen reflenszor elmondta, hogy te bolond, te öreg, tehát azt mondja, hogy egy teknőt, de miért nem egy házat kértél? Hát így, ezt, hogy látod, milyen viskóval lakunk, menjél vissza, és homnag a halnak adjon egy új házat. Az öreg visszamegy, de a tengemen kezdett hullámozni, mint a vihar készül. Szólítja az aranyhalat, mondja, hogy az öreg azt mondja, mit akar. Jó, azt mondja, menjél haza, úgy lesz, hazamegy, szép házba. Az öreg azt mondja, benn van, és bemegy, és mondja neki, hogy na hát akkor most már ugye minden rendben. Te öreg, tehát azt mondja, hát te bolond, te. Hát egy házat kellett kérned, azt mondja. Hát miért nem kérted egy palotát? Ha már lehet. Ugye? Menjél vissza, kérj nekem egy palotát, de szolgákkal. Ugye, mert már most én nem akart. Visszamegy, de hát engem egyre jobban háborog, és szólítja az aranyhalat, hogy hát megint mit akar az öreg asszony? Mondta, menjél haza, úgy lesz. Hazamegy, látja, hogy csodálkozik, hogy nagy ház, minden szolgák. Alig akarták beengedni az öreg embert, hogy mit akar itt. Mondja, hogy hát kicsoda ő. Beengedik, mondja az öreg, azt mondja, öreg, tehát bolond vagy, azt mondja. Hát azt mondja, nem palota kell, azt mondja, én cárné akarok lenni, azt mondja, és sok szolgákkal. Az öreg vakarja a fejét, hogy látja, hogy nem lesz jó vége. Visszamegy a tenger, nagyon sötéten háborgott. Szólítja az aranyhalat. Menjél haza, azt mondja. Úgy lesz, hazamegy. Nagy kastély, szolgák, katonák, rengeteg étel, az öreg asszony azt ott ül ruhába fenn a trónon vagy a széken, úgy kellett neki is meghajolni, elébe menni, azt mondja neki, hogy hát te bolond öreg, azt mondja, menjél vissza az aranyhoz, mondják, hogy én akarok lenni az Isten, és az aranyhal pedig legyen az én szolgám. Ez nem lesz jó, visszamegy az öreg, ezt tenger már nagyon viharos, már nagyon háborog, nagyon, ugye kifejez az, hogy milyen butaságot kért. Mondta az arany, jó, azt mondja, menjél haza, minden úgy lesz. Az öreg ember megy hazafele bandukol, hát azt mondja, ott találta az öreg azt, hogy a repetteknő meg a viskójával a ház előtt. Ugye ez lett a vége annak kívánsága. Ugye Tolsztoj nagyon jól bemutat, hogy az emberi kapzsiság, meg a tehetetlenség az ugye az határokat nem ismer, de érdemes mondjam elolvasni. Aztán még mi is van, még a hangfelvételben is valaki elmondta azt, hogy hová vezet ez. Mondjuk gyerekeknek tanítanám az iskolába. Hogy hová vezet a kapzsiság, meg azt, hogy soha nem elég semmi. Úgyhogy igazán az a boldog ember, aki elégedett ember. Ugye, emlékszem, amikor gyerekek voltunk, ugye mi egy szegényebb világba születtünk bele, most ahhoz képest én egy jó világba élek, és mindig az a viszonyításom, hogy milyen jól élek most, ahhoz képest, ahogy éltünk. Most beleszületnek a gyerekek egy ilyen komfortvilágba, és azon siránkoznak, hogy miért nem úgy élnek, mint a gazdagok. Jó, és akkor hol a határ? Ugye? De ma nem az a témánk. Csak a gyerekek kedvéért mondtam. Ugye ma arról szeretnék veletek gondolkozni röviden, mennyi az idő? Annyi. Hogy nem tudom, te gondolkoztatok már azon, hogy mi lesz a megbocsájtott bűnnek mondjuk a következményeivel. Ugye ritkán töprengünk el azon, hogy ha elkövetünk valamit bármit, annak van következménye, ugye? És akkor ugye sokszor azt meg nem mindig akkor alatjuk le a következménye, szóval nem mindig rögtön az, ugye, mert most jöttem ide fel, láttam, hogy a valaki valamit nem jól csinált, mert két óta összütközött, és egyik Suzuki az árokba, de az jól össze volt törve, a másik a másik oldalt, ugye ott valamit valaki nem úgy tett, annak rögtön meg volt a következménye, de mert összetörték a kocsit, de rendesen. De tudjátok, vannak olyan dolgok, amelyek egy hazugságnak, egy irigységnek, egy olyan kívánság kielégítésének, ugye mértéktelenségnek, nem mindig van meg a rögtön a következménye. Talán jó esetben belátja az ember, az Istentől bocsánatot kér, Isten megbocsátja, de az, tudjátok, a bűn az olyan, mint az elvetett mag. Egyszer az valahol kihajt. És tudjátok, a bűnnek a legvégső következménye végül is a halál, nem? Az a legvégső. De az életben is azért megjelennek azoknak a következményei. Ugye, hogy Isten törvényszeren vagy jogszeren megbocsátja a bűnt, akkor most ez inkább kegyelem vagy igazság kérdése az Istennél. Az Isten most igazságos, ha igazságos, akkor is nem kéne, hogy megbocsássa. Ha meg kegyelmes, akkor meg hol van az Isten igazsága? Egy bűnös ember az Isten igazságosan bocsát meg, vagy kegyelemből? Érdekes kérdés, nem? És, vagy ilyenek gondolkoztam, hogy ki vállalja a felelősséget. Ti vállaljátok a felelősséget, ha elkövettek valami bűnt? Az ember odáll, hogy hát igen, hogy még elnézést, de még sokszor még egymás előtt sem merjük felvállalni, hogyha most valakivel valami rosszat teszek, vagy rosszat mondok, hogy bármivel megbántottam, hogy az ember óckodva megy oda, hogy hát elnézést kérni. Nem még, hogy felvállalja az ember a felelősséget az elkövetett bűnökért. Ugye, mert végül is mi a felelősség felvállalása? Hát az, hogy annak van következménye, ugye vállalom a következményeket, és mint ahogy Zákeus, megpróbálom a dolgokat helyre hozni, nem? Ugye azt szokták mondani, hogy Magyarország egy ilyen következmény nélküli ország, itt bármit lehet csinálni, felelősséget száll se. Ugye? Sajnos. És hogyha azt mondom, hogy a bűnnek a halála következménye, akkor vagy még egyéb rossz dolgok, végig gondoljuk, amikor elkövetünk valami bűnt, hogy ennek vajon mi lesz a következmény, és ezt hogyan fogom elszemni, hogyan fogom elhordozni. Végig gondoljuk, hogy elkövetünk egy bűnt, bármit. Most ennek én fel tudom vállalni a felelősségét? Mert mi a felelősség felelőssége? Azt, hogy a törvény, mondjuk az Isten törvénye alapján, az Isten a törvény szerint engem ítéletre vonhat, nem? Ha valaki vállalja a felelősséget, akkor vállaljuk a büntethetőséget is, ugye? Ha az rossz dolog, mert azért meg kell büntetni. Úgy könnyű felelősséget vállalni, tudjátok, ez egy cinikus dolog, amikor a terroristák felrobbantanak valamit, aztán megijek le, hogy mi vállaljuk a felelősséget. De nem megy el a bíróságra feladni magát, hogy lecsukják, mert hogy elszámoltassák, ugye hát az cinizmus, mert az nem felelősségvállalás. Én vállalom a felelősséget, nem mondom meg, hogy én voltam, vagy nem megyek oda, hogy akkor jó, ez a következmény, 10 év börtön. Vagy az a következő, hogy nekem mondjuk kártani kell a másik embert, mint ő Zákeus. Hát én elloptam az övét, az a következmény, vagy az a felelősségvállalás, hogy én visszaadom. Ugye? Hogyha valakit morálisan mondjuk hazugságot állítottam róla, akkor, hogy ellenvált mondja, akkor azt oda kell menni, akinek mondtam, és azt mondom, hogy hát ez nem volt igaz. Az felelősségvállalás, ugye? Az üres beszéd. Szóval nem is, ugye csak azért mondom ezeket, mert nem vesszük mindig elég komoly a bűnnek, azért messzeható következményei vannak az egyén életünkben is, a társadalomban is, meg a közösségben is. És olyan, mi szeretünk kibújni mind a felelősségvállás alól, mind a következményt nem szeretnénk azért elhordozni. Ugye, mert kellemetlen. Ugye a felelősséget végül is kivállalta át. Ugye a Bibliában nagyon szépen mutatja a Ószövetségben, tudjátok, a maga az áldozati rendszer, hogy hova hárították mindig a felelősséget, egyúttal a következményt is. Ugye a Szentére, de egyúttal az Istenre, nem? Ez furcsa, hogy nem az Isten követte a gonoszságot, mégis az Isten fölvállalta mind a következményeket, mind a felelősséget. Mint hogyha az Isten lett volna a bűnös. Ugye amikor levágták azt az ártatlan állatot, akkor rávallották a bűneiket, mint hogyha az állat lett volna a bűnös, és ezzel áthajtottak mindent az Istenre. És az Isten megbocsátott, és úgy ment el egy bűnös, mintha ő lett volna a bárány, már a született bárány, azt mondja, semmi vétke nincsen. Értétek talán, hogy hova akarok kiukadni, hogy akkor az úrvacsorának is milyen jelentősége van? Hogy mi most áthárítjuk az Istenre a felelősséget, és a bűnök következményét is az Istenre. Ugye azt jelképezi a kenyér, azt jelképezi a bor. Ez azért meggondolandó, nem? Hogy mit csinál az ember. Ugye az is kérdés, hogy végül is ki a felelős a bűnnek a létezéséért. Hogy azt mondja a Szentírás, hogy valahol az ember áldozata is a bűnnek. Bár, hogy Ellen White mondja, senki nem követ, senkit nem vihető bele a bűnbe, ebbe neki is bele kell egyezni. De azért valahol mégis áldozatok, mert az ördög az becsap minket. Ugye a legvégső felelős azért, aki a bűn magát úgymond feltalálta, az maga a sátán. Úgyis ezt is honnan tudjuk, ugye a nagy engesztelésen akkor ugye kire hálították át a bűneket legvégül? Mert az Isten átvállalta a felelősséget, átvállalta a következményt is, mert azzal, hogy átvállalta, ugye ráhárították, a következmény az volt, hogy Krisztus meghalt, mint hogy megölték a bárányt. De a legvégső felelős a sátán, mert visszahárították rá. Ugye? A bűnt. És ugye ez világossá tette mindenki számára, hogy nem az Isten felelős a bűnökért, hanem maga a sátán. És ha az Isten igazságos, akkor vissza fogja hájtani arra, aki végig kitalálta a bűnt, feltalálta a bűnt. A másik pedig, akik viszont ugye belementek a bűnbe, és követték, az Isten azt mondja, kegyelmes is, róluk pedig elveszi is kikre, és azt mondja, akik azonosultak a bűnnel, azokra is visszahárítja. Úgyis nem minden bűnért a sátán fogja az Isten felelősségre vonni. Mert tudjátok, hogy az Isten visszahárítja azokra, akik azonosultak a bűnnel. Szóval a bűn büntetését nekik el kell viselni. Az Isten azokat a bűnöket hárítja a sátánra, azoknak az embereket, akik szembefordultak a bűnnel és legyőzték. Az érdekes, nem? Hogy csak azokét, akik legyőzték a bűnt. Aki szembefordultak a bűnnel. Azokért az Isten rá visszaállítja a sátán, mert ő volt a felbújtó. De azok, akik nem győzték le, azt neki, ő személyesen azokra az emberekre állítja vissza. Másik kérdésünk, hogy Isten jogszerűen rendezi a bűnt is. Ugye most az Isten, most ugye szoktak az Isten úgy gondolkozni, hogy az Isten kegyelmes. Hát az Isten szerető, hát megbocsájt, elnéz, vagy szeret, de a bűn rendezés is lenni kell valami jogi elvnek. Nem? Az nem úgy van, hogy a földi bíróságon súlyom, hogy csak hát, na jó, hát látom, hogy rosszat csináltál, de megbocsájtunk, mehetsz. Az Isten jogszerűen próbálja rendezni a bűnt is, mert másképp nem is nagyon lehet. Amikor az Isten megbocsájt nekünk, vagy hogy is mondjam, hogy nekünk van-e jogunk megbocsájtást kérni az Istentől? Vagy ez kegyelem? Na még. Érdekes, hogy kegyelem is, meg jog is. Nekünk lehet jogunk. Mit jelent az, hogy jogunk van bocsánatot kérni? Azt, hogy a törvény alapján a törvény felhatalmaz arra, hogy mi élhetünk ezzel a joggal. Ugye annak van jog, akinek van valamilyen törvény, és a törvény megmutatja, hogy neked milyen mozgástára, mihez van jogod. Ugye? És amikor az Istenhez oda menjünk és bocsánatot kérünk, nekünk ehhez van jogunk. Mikor nem volt jogunk? Emlékeztek, Ádám és Éva mit tett? Akkor eljátszották a jogot. hogy eljátszották a jogot. Előtte az Istennel harmóniába éltek, nem volt bűn, a jó Isten velük volt, de amikor elkövették a bűnt, elvesztették azt a jogukat, hogy az Istenhez menjenek. Ezért veszítették el a ruhájukat, ezért nem láthatták meg utána az Istent, ezért szakadta az Istentől az ember teljesen. De az Isten ezt helyre akart állítani. Nekünk jogszerűen menjünk az Istenhez. Emlékeztek, miről vitatkozott Sátán Józsué teste felett? Azt mondta, hogy Sátán, hogy jog szerint az enyém bűnkövetett el, tehát a törvény kimondja, hogy a bűn zsoldja a halál. Paragrafus, nem tudom, magyar bekezdés. De mit mondott az Isten? Azt mondta, hogy ő megtisztítja és leveszi a szennyes ruhát, és az Isten ad rá tiszta ruhát. És az Isten azt jogszerűen tette? Az Isten jogszerűen igazít meg egy embert? Az Istennek van joga hozzá? Vagy csak kegyelemből? Tetszéséből? Egyik sem működik csak úgy, mintha az Isten ilyen érzelemből tenni azt, vagy nem tudom, csak szeretetből, vagy csak olyan elvtelenségből, vagy csak személyválogatásból. A Sátán jogosan mondhatná egy emberre, hogy ő bűnös, tehát a törvény kimondja a büntetést, mert különben is válja a felelősséget, hogy ő az enyém, és ő halljon meg. Az Isten azt mondja, hogy ez igaz, de azt mondja az Isten, hogy valaki odaállt, hogy nekünk visszaszerezze a jogot. És Krisztus visszaszerezte a jogot. Krisztus hivatkozott arra, hogy igen, de őt megtisztítottam. Ő hite alapján bűnbocsánatot nyert. Én őt tiszta ruhába öltöztetem. És miért jogos? Mert helyette én szenvedtem el a büntetést. Na ezért jogos. Másrészt azért kegyelemben, mert az Isten ezt önként tette. Szeretetből. Ugye? Mert szeretett minket. Megtette azt is, hogy nem. És akkor is igazságos lett volna, mert az ember bűnkövetel, a bűnkövetkezménye halál. Viselje a felelősséget, aki bűnkövetel. Miért újat volt erre szükség? Mert a Sátán vágyait vissza kellett utasítani. És tudjátok, Ellen White-nak van egy ilyen asszonyos tapasztalata, másik leírás, hogy van Jézus Krisztus a bíró, de ő az ügyvédünk is, van a bíróság, meg Sátán a vádoló, aki minket vádol. Ő a vádló. És ott állunk egy bíróságon, és a vádló az vádol, az ügyész, vagy az ügyész, vagy ügyvéd, Krisztus megvéd minket. De Krisztus a bíró is, aki majd dönt. Teljesen, mint egy jogi felállás van. És az Isten azt szeretné, hogy mi ezeket, hogy mi bocsátot kérhetünk, hogy ezzel a joggal mi mindig éljünk. És ez a jognak a megszerzése nem is volt olyan egyszerű. Mert ezzel Krisztus úgy szerezte meg a jogot, hogy erre mutatnak az áldozatok. Hogy helyettesünk lett, meghalt helyettünk, viselte a felelősséget. És emlékeztek, azt írt Ellen White, hogy Jézus Krisztus ma is hordozza a bűnénket, és amikor a bűnkövetnünk kell, megint odahárítjuk ugye a szentek szentjébe, és Krisztusnak az épp úgy fáj, mint mikor megfeszítették. Azért, hogy nekünk jogunk legyen. Jogunk legyen az Istenhez járni, jogunk legyen bocsánatot kérni, jogunk legyen az örök élethez. A törvény szerint is. Ugye a Sátánnak a vágyai, azok megsemmisüljenek. Azért, hogy ne viseljük a felelősséget. Ne viseljük el a bűn következményeit. Az egy másik dolog, hogy a földi életben, ha elkövetünk valamit, annak lehetnek következményei, tudjátok, mert ha ugye nem úgy vezetek, akkor összetöröm magamat, ha nem úgy élek, hogy emberekkel úgy bánok, az valahol vissza is üt. Az Isten nem veszi elégségesen itt a viselkedésünknek a következményeit, ugye egészségtől élek, akkor könnyen meg is betegedhetek, meg stb. Sorolhatnám, de az Isten tompítja, valamennyire, de a végső következményét ő abszolút elvette, mert a végső következménye a halál. Ugye? Krisztus elvette a halált. Nem is tudom, azt mondja, Ézsaiás nagyon ige, hogy elveszi a népekről a fátyolt, amely befedett minden népet. És ugye ez a halál volt, a halálnak a fátylát. Jézus jogszerűen elvette, mert ő elszenvedte a büntetés helyettünk. Elszenvedte minden bűnünkért azt a következményt, hogy halál. És az Isten még többet is tett, még át is vállalta a felelősséget. hogy ő rendezi ezt az egész kérdést. Helyettünk is. Mitől ön csak egyet kér? Hogy bízzátok rám, és térjetek meg a bűneitekből. Hogy ne kelljen visszahárítanom rátok a bűnt. Ugye hogyan érvényesítettem a jogomat az örök életre? Ez egy ilyen jogi kérdés. Hogyan lehet érvényesíteni ezt a jogot? Ugye azért mondom nektek, mert sokan, talán mi is úgy gondolkozunk, hogy ez nagyon esetleges. A jogi dolgok azok általában biztosak, mert mindig törvényeken alapulnak. Az Isten meg nem cselekszik esetlegesen, hogy most éppen milyen kedve van, vagy nekem milyen kedvem van. Ugye hogyan lehet ezt érvényesíteni? Mondhatnám, hogy az, hogy hitáltal, nem? Egyszerű. Hogyha én az Istenbe bízom, és a törvénynek engedelmeskedem, akkor az Isten azt mondja, hogy is mondja a jelenésekényében, akkor neked jogod van az életpályához. Ugye? Azt mondja, boldogik megtartják az ő parancsolatait, mert nekik joguk van az életpályához. Joguk. És aztán úgy érezzük, hogy mi olyan bűnösek vagyunk, hogy nekünk amúgy semmi esélyünk jogunk, ugye? Nekünk jogunk lenne az életpályához, az hogy lehet? Annyira jó, azért jók nem vagyunk. Hát hogy van ez, hogy jogunk lehet? Azt mondja, igenis jogunk van az élet pályához, mert ha mi azt az életet akarjuk élni, ami a szolgálatnak az élete, ami szembefordít minden bűnnel, akkor jogunk lehet az élet pályához. Krisztus legyőzte azokat a bűnöket, és lefizette az árat, amit mi elkövettünk előző életünkben, meg még utána is, de a minket megtisztít minden bűntől, és a szánkban nincsen álnokságnak nyelve, akkor visszakaptuk azt a jogot, amit Ádám és Éva eljátszott. Ádám és Évának volt joga az életfájához, mikor elkövették a bűnt. Emlékeztek, mi történt az életfájával? Ugye angyalok őrizték a fát, hogy nehogy egyenek a fáról. Ugye? Elvesztették a jogot. Krisztus meg visszaszerezte a jogot nekünk, hogy mehetünk az életfájához. Nem kis dolog azért. És jogosan mehetünk az életfájához. Ha mi hitáltal engedelmesülünk az Istennek, ha mondhatnám annak az országnak a törvénye, az igazítom az én életemet, akkor jó Isten azt mondja, hogy neked jogod van az életfájához. Nem csak lehetőséged, jogod is van. Ugye a Lukács evangélium úgy mondja maga az Úr Jézus, hogy sokan azt mondják, íme itt vagy, íme ott van, mert íme Isten országa ti bennetek van. Ugye ilyen furcsa, hogy van egy ország, ami bennünk van, ami annak az országnak az alapjaivel szeretnénk élni, akkor jogunk lehet az élet pályához, hisz már annak az országnak az alapjaivel szerint élünk, ahol jog van, ahol érdekes, hogy jog van, igazság, meg kegyelem is. A mi részünkre. Mit gondoltok, hogy mindenki ez a jog? Mindenki jogosan mehetne az Istenhez, az élet pályához? Na? Ez a joga az mindenkié? Hát ez is egy furcsa dolog, nem? Hogy milyen furcsa, hogy az emberek tömegeim, a gazdagok sem tudnak arról, hogy nekik joguk van az életfájához. Jézus kiért nem halt meg? Hát ha mindenki emelkedik, akkor mindenkinek joga van az életfájához, nem? Ugye milyen nagy dolog, hogy ugye, hogyha így gondolkozunk, hogy nem csak, hogy lehetőségem arra, hogy örök életet nyerjek, nekem jogom is van rá. Mert az Isten megszerezte számomra. Amit Éva eljátszott meg Ádám, azt az Isten nekem visszaszerezte. Nekem én jogosan mehetek az életpályához, én örökké élhetek. Csak, hogy is mondja a jelenések könyvében, hogy és a lélek és a mennyasszony ezt mondják jövel, és aki hallja, ezt mondja jövel. És aki szomjú húzik, jöjjön el, és aki akarja, vegye az életvizét ingyen. Aki akarja. Tehát mindenki akarhatja, nem? Mindenkinek van joga. Csak tudjátok, ez olyan, mint arra gondolkoztam, hogy ilyen példa jutott eszembe, hogy ha most kapnánk egy nagy értékű csomagot, ugye is tudjátok, szoktak adni ilyen szelvényt hozzá nekünk is, ha nem vagyunk otthon. És azt mondják, hogy ez a csomag az enyém, lehet, hogy csak el kell menni a szelvénnyel is érvényesíteni, meg vinnem a személyigazolványomat. Mindenki megkap ezt a nagy értékű csomagot ezen a földön. Csak nem mindenki megy érvényesíteni a szelvényt. Nem kell neki. Aki akarja, vegye az életizét ingyen. De az a szelvény egyúttal mire jogosítja fel? Joga van felvenni a csomagot. Ugye? Joga. Csak nem mindenki él a jogával. Ugye milyen szomorú az Isten részéről? Nem, hogy csak kegyelem van, hogy én mertek az Isten, hanem jogom is van rá. Megkaptad a jogot arra, hogy te örök életed legyen. De te nem akarod. Ugye most elnézést kérek, hogyha nekünk lenne jogunk, meg lehetőségünk, inkább jogunk, hogy mondjuk ne 100 000 keresünk, hanem 300 000 érvényesítünk a jogainkat. Azon mód. Ugye? Szokták mondani, hogy a kórházban is, hogy a betegnek vannak jogai. Érvényesítenénk, ha tehetnénk a jogainkat? Ugye, ami nekünk számunkra kedvező, vagy előnyt jelent, vagy jó, vagy az érdekünket szolgálja, akkor mi nagyon keményen a jogainkat hangoztatjuk és érvényesítjük, mert ugye ez nekünk szükséges és előnyt jelent. Talán a földéletben kicsit jobban is ragaszkodnánk a jogainkhoz. Amikor meg az örök életünkről van szó, hogy érvényesítjük ezt a jogunkat, akkor már az ember ezt könnyen veszi. Vagy neki nem kell az a csomag. Vagy majd később felveszem, most nem érek rá. Ugye elhallgatja az ember ezeket a dolgokat. Ugye, és sajnos, akik idézőjelben nem kellett nekik ez a csomag, nem akarták Krisztust elfogadni, nem akarták ezt a jogukat érvényesíteni, ugye sajnos az Isten is érvényesíti a maga jogát aztán. Istennek van joga megítélni a bűnöst. De van joga visszaállítani a bűnt is, ugye? És milyen alapon van az Istennek? Olyan alapon, hogy Krisztus halála és föltámadása, Krisztusnak ezen a földön a bűn feletti győzelme megmutat az Isten törvénye, az igazság és szereteten nyugszik. És neki van joga megítélni a sátánt is. Mert tudjátok, a sátán mindig vitatta ezt a jogot. Azt mondta a sátán, az Isten nem igazságos. Azt mondta a sátán, az Isten törvényei nem igazságosak. Tehát vitatta a jogot is. A törvény nem jó, a jogalkotó sem jó. Át kell élni. Ugye? De a történelem végén tudjuk, hogy az Isten bemutatja, hogy az ő törvénye szent, igaz és jó. És akik nem akarták a jogaikat érvényesíteni, amit ingyen kaptak. Ez is csodálatos, nem? Az Isten kért valamit tőlünk azért, hogy nekünk joguk legyen az élet fájához. Hát egyet kért. Azt mondja, adjad fiamat a szívedet nékem. Ugye? De nekünk nem kell fizetni érte. Ugye azt szokták mondani, hogy egy államban vannak kötelességek, akkor vannak jogok is. Ugye? Isten kért tőlünk, hogy legyen kötelességünk valami. Azt mondja, hogy csak adjad a szívedet nékem. A többit én mindent elvégzem te benned. És neked jogod van az élet fájához. Az Isten végzi bennünk azt, hogy megváltozzunk. Az Isten győzi le bennünk a rossz tulajdonságot. Az Isten akar minket mindentől megtisztítani. Az Isten akar vezetni az életünkben. Az Isten, tulajdonképpen a jó Isten végez el mindent bennünk. Nekünk csak egy kell, hogy ezt hitáltal kövessük és elfogadjuk. És akkor jogunk van az élet fájához. Ugye amikor az ember megtért és annak idején megkeresztelkedett, akkor elkezdte ezt a jogát érvényesíteni. Csak hogy az idő halad, sokszor az ember úgy hullámzik ebben. Valamikor eltérünk ettől, vagy nem veszük komolyan. A Jóisten meg azt szeretné, hogy a kerességtől kezdve ez az út ez viszonylag azért egyenes legyen. Hogy ne essünk el minduntalan. Hogy végül is győzzön az ember. Azt mondja Pál apostol a Kolossiért levélben, hogy eltemettető nővel együtt a kerességben, akiben együttesen fel is támasztottatok az Isten erejébe vetett hitáltal, aki feltámasztott őt a halálból. Hogy amikor eltemettünk a kerességben, mikor meghalt az ember, mikor feltámadtuk egy új élete, akkor onnantól kezdve nekünk a jogainkat kellene érvényesíteni. Ami magyarul azt jelenti, hogy nekünk élni kellene az Isten törvénye szerint, az ő akarata szerint és az Isten törvényében járni. Ehhez nekünk jogunk van. Mondhatnám azt is, kötelességünk is, bár az a kötelesség szó olyan rossz ízű, mert mint a muszáj lenne. De az Isten azt szeretné, hogy mi kötelességből tegyük a jót. Nem hiszem. Ugye mi nem értjük ennek a súlyát, majd akkor majd az ítéletben fogjuk ezt igazán megérteni, amikor majd meglátjuk, a Jóisten megmutatja nekünk az Isten országában, hogy a sátán mennyire vitatta az Istennek ezt a jogát, és mennyire tartott jogot ránk. Hogy mennyire vádol minket ma is a sátán, mint a bíróság előtt az Istenért, hogy nekünk igenis, mi az övéi vagyunk, és nekünk meg kellene halnunk. És az Isten milyen nagy árat fizetett azért le, hogy nekünk jogunk legyen az élet fájához. Ugye most itt ülünk, de most ott lennénk az Isten előtt, vagy egy bíróság előtt, azért milyen öröm töltene minket, hogy nekünk jogunk van ahhoz. A sátán meg vágyai meg hamisak. Egy részben igazak, de azért hamisak, mert egy az, hogy ő volt a felbújtó, aztán meg miért vádol. Ugye? Ha én valakit belerángatok valami rosszba, és utána elkezdem vádolni, hogy hát te meg milyen vagy, akkor nem egy cinikus dolog. Ugye? És az Istennek azt mondja, hogy a sátán vágyait Jézus Krisztus mind le fogja tudni szerelni. Azt mondja, ők az övéi, mert én a véremet adtam értük. Ők már az enyém. És azt mondja, nekik joguk van az élet fájához. Megszereztem számukra a jogot. Én kívánom, kedves testvérek, hogy mi éljünk ezzel a joggal. Ne úgy tartsuk, hogy ez kötelességünk, hanem úgy tartsuk, hogy ez a jog amúgy nagyon nagy kegyelem is. Kegyelemből kaptunk jogot. Alért így is mondani. Én kívánom, hogy az Úr vacsora is ezt a célt szolgálja, hogy most a Jóisten visszaerez minket a jogunkba. Lehet így mondani, nem? Mert eljátszok néha, hogy azt a jogot, ugye? Most azt szeretné nekünk minden bűnt az Isten megmosni, le akarulunk mosni. Szeretné, hogy mi tényleg a kapcsolatot az Isten és az ember helyreállítsa, hogy ne legyen ott semmi. A sátánnak a vágyai azok megszűnjenek, és ne legyen semmi, ami miatt minket vádolhatna. De gondolkozzunk úgy mindig, hogy a Jóisten nekem arra adott jogot, hogy én az élet fájához járuljak, és én örökké élhessek. És ez nem volt olcsó dolog. És ne tegyünk úgy, mint Ádám és Éva, hogy eljátsszuk ezt a jót. Ugye sokszor semmin, nem? Mondjuk az is semmiségnek tűnt, amit Éva meg Ádám csinált. Szoktam mondani, hogy ugye akik mondják azt, hogy hát ilyen kicsi bűnér, hát az Isten azért nem zár ki az örök életből. Vannak ilyen más vallású munkatárs, amikor mondom nekik, az Isten minden bűntől ma akar tisztítani, akkor mindig arra hivatkoznak, hogy hát én nem vagyok olyan bűnös, mert nem ölök, meg nem csinálok nagy gazemberségeket. És akkor mindig azt szoktam mondani, hogy szerintetek Ádám vagy Éva, mondom, milyen nagy bűn követett el? Hát embert nem ölt, senkit be nem csapott, még csak nem is hazudott, nem? Semmiféle dúraságot nem csinált, nem volt kicsapongó sem. Még a férjét sem csalta meg. Hát mondom, akkor mi volt ott a bűn? Aminek ilyen szörnyű lett a következménye. Azért meg mindig arra hivatkoznak, hogy hát a nagy bűnöket az Isten azt megítéli, de hát nem lettünk tökéletesek. Ezt szokták mondani. Ugye, megfigyeltek, minden vallásban mondják, hogy a bűn, de mikor arról van szó, hogy meg kell tisztulni minden hamiságtól, akkor azt mondják, hogy hát az nem lehetséges. Nem, hogy nem lehetséges, jogunk van hozzá. Akik jogunk van, hogy megszabadulunk minden bűntől. Ha Ádám vagy Éva eljátszotta, az is Krisztus visszaszereztem, vagy azt mondja az írás, hogy ő a második Ádám. És én azt kívánom, hogy a második Ádám Krisztus által mi mindig jogosan menjünk az Istenhez, jogosan kérhetjük a bűnbocsánatot is, most is, jogunk van hozzá. De ez a jog minket azért nem arra jogosít, hogy akkor most nekünk már mindent lehet, hanem arra, hogy hitáltal, alázatos lelkülettel mindig arra törekedjünk, hogy ez a jogunk, ez megmaradjon mindaddig, míg valóságosan nem mertünk az életfájához. Emlékeztek erre, mert azt írt az életfájáról, hogy majd mindenkinek venni kell az életfájáról. Emlékeztek erre, hogy érdekes az örök élet, az nem úgy, hogy automatikusan él az ember tovább, hanem a fának van egy olyan gyümölcse, ami megvolt már a paradicsomban is, ami halhatatlanságot ad. Örök életet ad. Már most átmentünk, mert azt mondja, az Isten országa ti bennetek, most átmentünk az élet, vagy a halálba az életre, és ne felejtsük el, hogy nekünk ehhez jogunk van. És én azt kívánom nektek, hogy éljünk ezzel a joggal, nem csak az úracsorakor, hanem mindig. Amen.